Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább akkor sorozatunkat, hogy a Biblia a magyar költészetben, ugye ez a sorozatunknak a címe, Vörös Sándorhoz érkeztünk el. Vörös Sándornak a költői pályáját kell megrajzolnom, és ezen belül kiemelni azokat a költeményeket, istenes verseket, a történelemről szóló kijelentéseit, amelyek bennünket most érdekelnek. Vörös Sándorról egyébként még élt, már kiadtak egy bibliográfiát, és már akkor a 80-as években ilyen vaskos volt a róla szóló kiadványok sorozata. Mivel Vörös Sándor ugye Vas megyéből származik, ott állították össze, de Budapesten már 1979-ben, tehát 10 évvel a halál előtt megjelent, a róla szóló cikkek, tanulmányok, kötetek bibliográfiája. A tólról vagy tőlről sorozatban van egy ilyen nagyon jó sorozata volt a Nemzeti Tankönyvkiadónak. Róla is megjelent a Vöröstől Vörösről című kis könyv. Ugye ugyanezt kiadták Aditól, Adiról, Móriczról, Tól, Móriczról, stb. Itt megjegyezném, hogy evangélikus család lévén más a betűkép és más a kiejtés, tehát Vörös, csupa ővel, így mondta mindig Sanyi bátyám, akivel egyszer én is hosszabb rádióinterjút folytattam, belesüppedve a fotelbe, alig látszott ki belőle, nagyon kicsike ember volt, és mondta mindig, hogy Vörös, csupa ővel. És akkor ezt hát így kellett mondanunk. Van például olyan Vörös Imre nevű evangélikus teológus, akkor úgy ír, hogy Ve-ö-re-ös. Ez egy nagyon régi magyar családnév az evangélikusság körében. Ő dupla V-vel és Ve-ö-resnek írja, de ezt Vörösnek kell mondani. Úgy, hogy a Batthyányit is Batthyánynak mondjuk, vagy a Dezsőfit is nem Dezsefinek mondjuk, hanem Dezsőfinek mondjuk. Tehát ezt úgy csak úgy mondom, hogy nehogy az egyik legnagyobb költőnket Vöresnek mondjuk, vagy másnak, ő Vörös Sándor névre hallgat. Tavaly volt az évforduló, tehát könnyen meg lehet jegyezni, 1913-tól 89-ig élt Vörös Sándor. A táj, amely szülte csönge, gyönyörű múzeum van most egyébként ott ezen a Vasmegyei kis településen, hogyha arra tetszenek járni, tehát Szombathely környékén, akkor okvetlenül érdemes bemenni ebbe a csöngei kis múzeumba. Pécsett végezte a tanulmányait, és aztán Budapesten telepedett le, és az ő híres Ferenc-hegyi kis háza, aztán egyre nagyobb háza, zarándok helyévé vált nem csak a költőknek, íróknak, hanem a segélyt kérő embereknek. Vörös Sándor úgyis rendkívül jószívű ember volt, sokakat kisegített pénzzel, még többeket kölcsönnel, sok magyar író, költő ki se tudta volna adni a műveit, hogyha első útja nem a Ferenc-hegyre vezetett volna. A 80-as évek elején mi is a Magyar Rádió megbízásából fölkerestük őt. Károlyi Amival együtt élt, gyermekük nem volt, de nagyon szerette a feleségét. 1947-ben egy híres Zsoltárt is írt hozzá, ez már a mi körünkbe is beletartozik, mert tulajdonképpen az életre a felesége mentette meg. Kutyakölyök volt ez a Vörös Sándor. Nagyon ivott. És annyira a világháború idején és a világháború után szinte szétitta az eszét, majdnem szétitta az eszét, hogyha Károlyi Ami nem jelentkezik. És ha megtetszenek engedni, ezt rögtön fel is olvasnám, hogy volt egy olyan asszony, aki nekünk megmentette egy költőt, úgyhogy amikor befejeztük vele a rádióinterjút, rögtön mondta Sanyi bátyám, hogy de az Amit is kérdezzétek. Az Amit is kérdezzük, hát Károlyi Ami jó költő volt, meg jó műfordító volt, de ő mindig gyorsabban válaszolt Vörös Sándor a kérdésekre, hogy az Amikára legalább még 20 perc jusson, mert ő becsületes akart lenni, hogy a feleségét nem akarta kihagyni, hogyha már egyszer fölkeresik. Ez különben így volt rádióinterjúkkal, tévéinterjúkkal, úgyhogy aztán egy ilyen külön kötet is megjelent, a Kulcsjuk Líra. Tudnélik, hogy Vörös Sándor ír az egyik szobában, Károlyi Ami ír a másik szobában, és a Kulcsjukon nézik, hogy hogy állnak az írással, mert elég sajátságos volt a napirendjük. Tudnék, Vörös Sándor éjszaka szeretett dolgozni. Napközben ő aludt általában, vagy kipihente a fáradalmakat, de éjszaka abban a csendben jött az ihlet. Egyébként az ihletről írta, a versírás ihletéről írta a doktori disszertációját a Pécsi Egyetemen, ahol Várkonyi Nándornak a tanítványa volt, és ez a disszertáció általában az összegyűjtött műveiben először két kötet, aztán három kötet, amit meg lehet kapni, ez szerepelni szokott, és nagyon érdekes dolgokat ír a versírás ihletéről. De ami a feleségét illeti, engedjék meg, hogy ezt a zsoltár, Vörös Lánának nagyon sok zsoltára van, a magyar költészetben ő írta a legtöbb zsoltárt, már így, hogy címével is, hogy zsoltár. Ezek nem zsoltár parafrázisok, nem az ószövetségi zsoltárok újra eléneklései, hanem ő 1935-től 89-ig nagyon sok versének ezt a címet adta. Én, amit beválogattam tőle, 3-4 zsoltárt ebbe a gyűjteménybe, zárójelbe közlöm, hogy mikor mert. Ugye ez 1947-es zsoltár. Tessenek figyelni. Mindig bízom az Istenben, mintha ezer ház ablaka égne, úgy lakik ő, míg üresnek látszik az utca. Körülálltak a vadállatok csorgó szájjal, s úgy voltam, mint aki a tár torkok felett repül a szélben. Bolondként rám kiabáltak, s megtöltött éber csenddel az én uram. Mézes bort itatott velem, és adott igaz asszonyt, s akik önmaguk istenei, magukat fallják és elfogynak. Ugyan mit ártanak én nekem, kit a hatalom szétold a tiszta szavakban? És mi módon veszítenék el, mikor mint kagylót és szivacsot vet fel az örvény? A magukba rogyók lángjára kosár borul, falára penész, de él, ki az eleven tűz fészke fölött jár. Ugye ez szabad vers, tehát itt a zsoltárokban nincs rímelés, csak egy bizonyos ritmikusság van. Egy csodálatos rövid zsoltár, és itt hangzik el, hogy adott igaz asszonyt. Valóban, hogyha Károly Ami nem áll Vörös Sándor mellett, én azt hiszem, hogy Vörös Sándor nem élte volna meg azt az életkort, végül is, hát mennyi életkort élt meg, 89-13, az nem nagy életkor, ez a 76 év, de Vörös Sándor élete nagyon törékeny volt, és sokan már a halálát várták, mert a magyar költők azért borzalmas kicsapongásokba tudnak elmerülni. Tehát ebből mentette meg Károlyi Ami. Vörös Sándor az a költőnk, akire azt lehet mondani, hogy a magyar költészet csoda gyereke. Ha mondjuk most az 1810-es években ülnénk itt együtt, mondjuk 200 évvel ezelőtt, akkor azt tudnám önöknek mondani, hogy a magyar költészet csoda gyereke mondjuk Csokonai Vitéz Mihály. Valóban Csokonai nagyon nagy költő, nagyon invenciózus, nagyon találékony nagy költő. Amíg 100 évvel ezelőtt ülnénk itt, akkor azt mondanám önöknek, hogy a magyar költészet csoda gyereke, már elnéz, megint egy Mihály, Babits Mihály. Annyi vers témát, annyi témát versé tenni, amit Babits tett, összevéve talán a magyar költők nem tettek. Neki minden témából vers lett. Ő az, aki a legtágabban nyitotta a világ, aki mindent be tud emelni a verselés körébe. De most azt kell mondanom 2014-ben, hogyha az elmúlt 300 év magyar költészetét nézem, a legnagyobb csodagyerek az Vörös Sándor. Miért? Azért, mert valami olyan káprázatos nyelvi tehetsége volt. A magyar nyelvből azt fölfedezni, ami benne van, de azelőtt senki nem látott meg, mert hát a költészet mégiscsak nyelvi jelenség. Nyelvi és zenei jelenség. Bizonyára már tetszenek tudni, akik sokan járnak erre a sorozatra, vagy régebb óta eljárnak, tudják, hogy azt szoktam mondani, hogy minden nyelvben van egy bizonyos ritmikus lehetőség halmaz. És minden nyelvben más van. A magyar nyelv nagyon gazdag nyelv, ez nem valami sovinizmus mondatja, hanem ez ténylegesen így van. Ez az is mutatja, hogy a legtöbb nyelv ebből a nagy nyelvi lehetőség halmazból, ritmikus halmazból általában két vagy három versrendszer tudott kivajudni, vagy mint a kagyló a gyöngyöt kihozni magából. Például az angolok, franciák, németek, két-három versrendszerük van. Például ezek a derék nagy nyelvek és kultúrák nem tudják lefordítani a Homérosz Iliászát vagy Odüsszeiáját abban a mértékben, tehát mondjuk egy hexameteres mértékben, mert ahhoz kerékbe kell törni a nyelvüket, tehát élvezhetetlen, tehát lefordítják más mértékben, vagy lefordítják csak úgy, mintha ott nem is lenne hexameter. De a magyar nyelvben, ugye melyik a legrégebbi magyar nyelvű emlékünk? Világnak virága, keserűen, kínzatul, vosszegekkel veretül. Tehát a magyar nyelvnek a legősibb ritmus képlete, amit így nevezünk, hogy ütemhangsúlyos vagy szólam nyomatékos ritmus képlete, az a tá ti 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 tá ti tá ti ti tá. Tehát van egy erős nyomaték, és utána egy, kettő, legfeljebb három. Utána már egy újabb szólamot érzünk. Tehát ez a magyar nyelvnek az ütemes verselés. A magyar, az eredeti magyar verség ütemes, vagy később így mondták, hogy egy szólamnyomatékos verselés. Amikor az első bibliafordítások készülnek, 1540-ben Szilveszter János megjelentetti Sárvárott az új szövetség fordítását, hát előhangot akar írni hozzá. És akkor elkezdi írni, hogy proféták által szólt régen néked az Isten. Hát na, de ez egy hexaméter. Azt addig még senki nem próbálta. Szilveszter kipróbálta, nem kellett a magyar nyelvet kerékbe törni, anélkül is meg tudta csinálni, és 1540 óta mind a mai napig Vörösmarty Mihályon, Petőfin, Aranyon át Juhász Ferencig mindenki írja a magyar hexamétereket. Keresztúri Dezsőnek külön versgyűjteménye van Magyar Hexaméterek címe, és kiderült, hogy a magyar nyelv jobban alkalmas a hexamétere, mint az a nyelv, ami föltalálta, tehát a görög és a latin nyelv. Vörös Sándor is nagyon sokat írt egyébként. Kialakult a második versrendszer. Aztán jött Kazinczy és a nyelvújítás kora, ugye nyugati költeményeket fordítottak, sok Shakespeare-t, meg Goethe-t, meg minden, és akkor kialakult az, hogy a magyar nyelv, hát ha már tud ütemhangsúlyosan megszólalni, meg tud szólalni hexaméterbe, akkor mi probléma, hogy a spanyol, portugál, olasz, francia, német, angol verse is, ami végül is egy jambikus valami, ma minden látszat, porladó, szívemre, csendes, hóhalá, csak én vagyok itt, síró, görbe, számsködbe, néző, kétködös szemem. Úgy se tetszett kitalálni, első verse volt Pilinszky Jánosnak. Tiszta jambus, émeigős jambus, nem? Cukros már. Elrontja a gyomrot, a titá, 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 elalszunk rajta. De a magyar nyelvet nem kell kerékbe törni, a harmadik versrendszer is rendelkezésünk rá 200 éve. Aztán jöttek a szabad versek. Ugye Füst Milán, Kassák Lajos. 100 évvel ezelőtt rádöbbentek, hogy a magyar nyelv alkalmas arra, erre a ritmikus prózára, vagy ritmikus, csak ritmikus versése, mindenféle rím és más adalék nélkül, negyedik versrendszer. Aztán kiderült, hogy van két olyan költőnk, akinek annyira zenei a beszéde, hogy egyszerre lehet két versrendszerbe skandálni őket. Lehet őket ütemhangsúlyosan is, meg lehet őket klasszikusan is. Lehet őket klasszikusan is, meg lehet a másikat szabad verssel is. Kialakult a szimultán versrendszer, a két legnagyobb költőnk, akinek tényleg a zeneiségével lopják be a szívünkbe magukat, Berzsenyi és Ady. Berzsenyi és Ady ezért nagyon nagy költő, mert olyan versbeszéde van, hogy az egyszerre ének, dal, zene, minden benne van. Tehát egy Berzsenyi vers, meg egy Ady vers, persze a legnagyobbak, azok ilyen szempontból verik az egész magyar költészetet, és Szuromi Lajos irodalomtörténész kollégám külön vaskos könyvet írt ez, hogy a szimultán verselés. Mi nekünk öt versrendszerünk van, de Vörös Sándor a világon meglevő 22 versrendszerből. Az öthöz még oda tapasztott mindent, mondom, az angolok, németek, franciák két-három versrendszerbe tudnak beszélni. Nem tud a legnagyobb költőjük se többen, mert a nyelv nem alkalmas rá, és nem is fedeztek fel több ritmikai lehetőséget, de Vörös azt mondja, a gyerekeknek írok verset. Őszi éjjel, őszi éjjel, izzik a galagonya ruhája. Mi az érdekesebben? Az az érdekes ebből, hogy megmutatja, hogy a magyar nyelv tényleg azt tesz a szavakkal, amit akar. Mind a három sor ugyanolyan hosszúságú, pedig az első, nem tudom én, 11 szótagos, a másik 8, a harmadik meg 3. Őszi éjjel, őszi éjjel, izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Hát ki tudja ezt megcsinálni? Ki tudott olyan versformákban írni a magyar költészetben, amelyet sem azelőtt, sem utána senki nem próbált, a görög verselésnek a legritkább ritmikai lehetőségeiben. Ezért mondta, amikor 13 éves volt Vörös Sándor, ezt mondta róla Babits Mihály, ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. Ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk, és ez igaz proféciának bizonyult, mert már a két világháború között Vörös Sándor szépen Vas megyétől Baranyáig, ahogy ugye nem budapesti volt, de élénken levelezett például Babitssal, mindig mesternek szó, ó, mester. Kosztolányival, legnagyobbakhoz ment. Van egy Hála áldozat című verse Vörösnek, azt mondja, hogy három költő előtt hajt fejet, és mutat be nekik áldozatot. Adinak, Babitsnak, Kosztolányinak. Legtöbbet talán Babitsnak köszönhetett, hát ő fedezte föl. Babitsnak csodálatos érzéke volt különben különböző nemzedékek beli költők felfedezéséhez. Tehát érdemes ezt megjegyezni, ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk, és ez bejött. Na de mi emelte föl Vörös Sándort? Az emelte föl, hogy ő nem csak furfangos, ügyes, játékos verselő volt, hanem komolyan gondolkozott az élet kérdéseiről. Evangélikus családba született, de úgy érezte, hogy valahogy a protestantizmus elszürkült a 19.-20. századra, ez neki nem elég. Elkezdett mindenféle világeszme iránt érdeklődést mutatni. Főleg a kelet bűvölt el. Keleti utakat tett például a 30-as években. Elment Indiába, Kínáig. Föl akarta fedezni úgy a világot, mint hogy egy költőt ismerek, a portugál Camões-t, aki neki indult, aztán Portugáliától Kínáig meg se állt. A Vörös is ilyen volt, minden pénzét összegyűjtötte, ő látni akart, és... Hát döbbenetes, most ugye mi, hogy Lao Tse-t úgy olvassuk, ahogy olvassuk. Hát ez Vörös Sándornak köszönhető, mert Lao Tse-t, meg a kínai költőket, igaz, hogy Kosztolányi kezdte először fordítani, de aztán Vörös Sándor fordította akkor, amikor neki más babér nem termett, ugye, mert gondolhatjuk, hogy 1947 után teljesen elhallgattatták ezt a sziporkázó, tág, szabad elmét, és akkor fordításokból ért, tehát kb. Ennyit fordított össze. Annyira belejött a fordításba, annyira, hogy mondjam, az orosz népek irodalmától Kínán, Indián, hát a fél világnak a költészetét behozta ide Magyarországra, és olyan, hogy mondjam, megoldásokat találva, egyszer egy nyári tábor végén, ugye a nyári tábor végén tábortűznél szoktunk énekelni, és valaki kérdezi tőlem, milyen szép ennek a Bach kantátának a szövege. Üdv rád és házad népére, te jó szántó vető, te mindig szívesen fogadsz, miként a nyári idő. Ím eljöttünk szép lányodért, kit vár a vőlegény, szívében mint száz rózsa hatő, virul a halk remény. Valaki mondja, ki fordított ezt, hogy szívében mint száz rózsa ő, virul a halk remény. És én itt csak akkor kapcsoltam, amikor a választ meg kellett elmondani, ez Vörös Sándor. Mellesleg Vörös Sándor egy Bach kantáta fordítója. De Vörös Sándor annyira belejött abba, hogy minden hangszeren beszél, mindenféle költői hozzáállást visszaadni. Például a 70-es években irodalomtörténészek tanácsára előveszi a régi magyar költészetet, ilyen soha ki nem adott költőket. Viszik nekik a Széchenyi könyvtárból a régi kéziratokat, meg nem tudom én, ősnyomtatványokat, és megjelenteti a három veréb hat szemmel. Három veréb hat szemmel. Tetszen tudni, mi ez, hogy három veréb hat szemmel? Nem mindig ilyen big fangos címeket adott. Három veréb hat szemmel, ez annyit jelent, hogy a magyar költészetnek a soha nem méltányolt kis aranyrögeit kiássa, kicsit kipofozza, megtisztítja, és azt mondja, tudjátok, hogy milyen nagy költészetünk van. Tudjátok, hogy Arany János begyűjtött egy költeményt, 3 sor, Nagybányáról gyűjtötte be Arany László, Arany János fia. És Kosztolányi azt mondja, hogy ez a legnagyobb magyar vers, és ti ezt nem ismeritek, mondja Vörös Sándor, ezzel kezdi a 3 veréb 6 szemmel. Mi ez a vers? Talán már említettem önöknek. Csontkürtök harsognak, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak. Erre Kosztolányi azt mondta, hogy ennél nagyobb magyar vers nincs. Vörös is azt mondja, nézzétek emberek, 3 veréb 6 szemmel. Mit jelent ez, hogy csontkürtök harsognak? Senkire. Mi az, hogy csontkürtök? Mindenki gondol, nagy dolgokat, mondom, falusi ember vagyok, hát reggel megszólal a kakas. Csontkürtök harsognak. Ez költőileg így mondjuk. Csontkürtök harsognak. Reggel megszólal a kakas. Minek a jele az? Újabb napot kaptunk, kegyelemből. Aranydeszkák hasadnak, mint hogy aranydeszkák. Jobb esetben fölkél a nap. Aranydeszkák hasadnak. Föl a mennyei asztalosok készítik a napi munkát. Mindenki munkához lát. A kakasok is munkához látnak, a mennyei asztalosok is munkához. Mi a harmadik sor? Földi férgek mozognak. Ezek vagyunk mi, nem kell magunkat bemutatni. Földi férgek mozognak. Elindulnak az emberek a maguk kis férgecske útjaira, kis hangyák gyűjtenek mindent. Na, például ezekből áll a 3 veréb 6 szemmel, azt mondja Vörös Sándor, a csuda vigyel, hát a magyar költészetben ennyi sok ritkaság, senki nem méltányolja. Hát akkor kitalálok egy magyar költőt. Kitalálok az 1810-es évek körül egy magyar költőt. Mondjuk, hát én férfi vagyok, férfi ne legyen, nő lesz akkor. Nő vagyok. És elkezd írni verseket, és kiadja Psziché címmel. Külön nagy kötet, Psziché. 1810-es években élt magyar költőnő, aki Ungvárnémeti Tóth-Lótásznak a pályatársa, stb. És ilyen és ilyen. Beöltözik egy 150 évvel azelőtt élt, soha nem élt, de kitalálja, és ontja a verseket, különböző szerelmes verseket, istenes verseket, és azt mondja az ember, ki ez a Vörös Sándor? Én ezeket az évtizedeket átéltem, minden évtizedben egy újabb csodálatba merültünk, hogy mit csinál még ez a Vörös a nyelvvel? Mit csinál még a költészettel? Mindent meg lehet csinálni a költészettel. Ő nő is lehet. 150 évvel ezelőtt nő is lehet. Ő epekedik meg, mit tudom én, mindent megjelent, hogy neki ez nem probléma. Azt csinál, amit akar. Akkor Pirinszky János azt írta abban az időben, nézem Vörös Sándor virtuózitását. De Pirinszky ugye az ellentétes költő, aki a kopár egyszerű jambusaival mondja mindig ugyanazt a kalapácsütést, mindig azt mondja, hogy nyomorgunk, gonoszok vagyunk, ilyen az élet, és mindig. És azt mondja, Vörös Sándor meg ilyen színpompás, meg minden. De én azt látom, hogy a nagy színpompa mögött egy esengő és nagyon gyönge, de a gyöngeségét nem palástoló embernek a megnyilatkozása áll. Vörös gazdagsága mögé bújik, mert ő mindent meg tud csinálni a nyelvvel, a gondolat, neki nem probléma egy gondolatot kifejteni. Tetszenek tudni, hogy amikor az ember egy költővel párhuzamos időkben él, és például, ha nagy verset akarnak olvasni a magyar költészetben, senki nem tudott megcsinálni, akkor olvassák el Vörös Sándornak az Elveszített napernyő című versét. Micsoda téma! Egy fiatal pár elmegy a természetbe, ott kirándul, de véletlenül elhagyják a napernyőjüket. Elég értékes napernyő, mert ott leírja, hogy melyik része, honnan a világ melyik részéből jött a fája, a sejme, a nem tudom honnan. Ott hagyják a napernyőt, és Vörös Sándor megírja, de mint egy 6 oldalas vers ez, nem egy 6 versszakos, hogy az elveszített napernyő hogy bomlik szét ott a természet lágyölén, és hogy költözik vissza újra az univerzumba. Hát ha én ezt kiadnám költői feladat, hogy kérem, most jön a költészetnap, olyan sok marhaságot csinálnak a költészetnapja, hogy a reggeltől estig felolvasnak, meg mit tudom, ilyen mennyiségi dolgokat csinálnak, ahelyett, hogy minőségi dolgokat csinálnak, mondjuk az elveszített napernyőről legyen 20 előadás az országban. Ez nem jut eszükbe, inkább leülnek, aztán a Radnóti színpadon, a rádióban, meg mit tudom hol, reggeltől estig egymásnak, mintha a költészet ilyen kerepelés vagy gajdolás lenne. Ez egy marhaság, így lejáratni a költészet napját. De hogy én kiadnám most, hogy kérem, írjon valaki verset az elveszített napernyőről, nem hogy 5 sor tud-e írni, vagy 15-öt, de Vörös egy akkora verset írt ebből, és az egész világ szemléletét meghatározó nagy verset. Ő evangélikus volt, de a legnagyobb Mária himnuszt is egy evangélikus költő írt, az a Salve Regina. Ha az elveszített napernyő mellett még valami nagy verset akarnak olvasni, Salve Regina, ez is egy 5-6 oldalas, hatalmas vers, a nőiségnek, az anyaságnak, az anya-fiú kapcsolatnak, de ez olyan barokkos, nagy, hú, hát ezt nem lehet leírni, egy előadás rámenne egy ilyen versre. Tehát lehetne Vörös Sándorból egy egész sorozatot is tartani, vagy a Mahruk veszése. A Mahruk veszéséből egy nagy törzsfőnöknek meg egy idegen nép vezérének a Mahruk veszése. Hát olyan hatalmas költői poémát ír egy egész nagy hőskültemény, amit az ember lélegzete áll, pedig tehát a szavakat nem lehet érteni, csak a szavaknak a hangulatát lehet érteni. Vagy, hogy bibliai dolgot is mondjak, Józsefet eladják testvérei. Ahogy eltervezik, hogy Józsefet eladják, és akkor mindenki ott megjátsza, hogy mennyire szereti mégis, de hogy jó lesz neked Egyiptomba, nagyon jobb lesz neked ott, mint itt a sátorok között. De ez mondjuk egy 8 oldalon. A különböző testvérek álsága, gonoszsága, szemforgatása, és aztán az utolsó befejező strófa, amit mindig Ferenczi Károlynak a festmény előtt szoktam a Magyar Nemzeti Galériában elmondani, a Józsefet eladják testvérei, ugye 1900-as festmény előtt, egy félelmetes dolgokat tud megcsinálni Vörös Sándor, tehát azt csinál a költészettel, a verseny, tehát mintha játék lenne. Nem véletlenül ő írja a Bóbitát, ugye a magyar gyerekeknek a legkedvesebb versgyűjteményét. Honnan veszi ezt Vörös Sándor? Kicsit lehangoló dolgokkal kell önöket untatnom. Vörös Sándor a gyermekkorában nagyon erős behatást kapott a spiritizmustól. Egyáltalán már fölhívta mindenki figyelmét, hogy ez a fölajzott lelki állapot és szellemi állapot nagyon sok költőnknél a spiritizmusból táplálkozik. Ilyen volt például Komjáti Jenő, aki kifejezetten a spiritizmusból táplálkozik. Komjáti Jenő nagyon nagy költő, ilyen extatikus nagy költeményeket írt a századfordulón, Komjáti Jenő. Ilyen volt maga Kosztolányi, aki nem csak a költészetében idézi meg a spiritista szeánszokat, de minden regényében. A Néró a véres költőtől kezdve az Édes Annának is, az Aranysárkányig, Móricz Zsigmond riportokat írt spiritista szeánszokról. A két világháború között, Trianon után a spiritizmus úgy ömlött ránk, mint itt a rendszerváltás után az okkultizmus. És Vörös Sándor már Vas megyei kis gyermek korában, az édesanyja spiritista szeánszokra járt, tehát egy ilyen nagyon felbojdult ideg és lelki állapot, és erre jött rá egy meghatározó embernek a máig őszintén fel nem tárt hatása. Én próbáltam belőle kivenni, amikor ott beszélgettem vele, hogy mester, mondom neki, hogyan tudná most a viszonyát Hamvas Bélához tisztázni? Kérdeztem tőle a 80-as években. Mert a 30-as években Magyarországon feltűnt egy gondolkodó, ez Hamvas Béla, most már itt a megyében is, ugye megyével kapcsolatos, mert Tiszapalkonyára helyezte Lukács György elvtársa 1947 után. Tehát Hamvas Bélát nagyon üldözték, nagyon nem szerette az új társadalmi rend, a Rákosi rendszer. De Hamvas Béláról el kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb magyar új gnosztikus. Ő nem annyira keresztény, ő egy gnosztikus gondolkodó, vagyis az a felfogása, hogy fel kell fedezni az archaikus nagy kultúrákat, a régi 3-4 ezer évvel ezelőtti kultúrákat, azoknak az emlékeit, És azokból kell a modern embernek táplálkozni, mert a modern embernek nincs szellemi tápláléka. Mert a hétköznapokban a politika az minden csak nem szellemi táplálék. A politika olyan mocsárba húzta le az embereket, egyáltalán a hatalmi gondolkodás, a tömegmanipuláció, hogy a politikával jobb nem foglalkozni, az egy mocsár. Csak lefelé húzza az embert. Na de sajnos az egyetemek, a közoktatás, tehát ahol még az ember szellemet várna, az is a politika kezében van, nagyhatalmi játékok kezében van, tehát olyan mélyre süllyesztették, és azt mondja, hogy Hamvas, hogy vissza kell nyúlnunk a régi kultúrákhoz, és a régi kultúrák, amit összehalmoztak arra, hogy kell élni. Azt kell eltanulni, de ezt már közösségi méretekben nem lehet eltanulni, mert közösségi méretekben az emberiség megy lefelé a lejtőn a vasgolyó gyorsaságával. Csak egyénileg lehet eltanulni, hogy egyénileg, ha bár a világ megy lefelé, de a legerősebb pont a történelemben mégis az egyén. Társadalmakat nem lehet megmenteni, közösségeket nem lehet, azokat össze-vissza zavarják, egyik faltól a másik falig lökik, manipulálják, azt nem tud. Te egyedül tudsz ebből kiállni, ebből a lejtmenetből, és ezért Hamvas Bél egy ilyen magánüdvözülést, egy ilyen gnosztikus, persze benne van Buddha, benne van Konfúcius, benne van Mohamed, benne van természetesen Jézus Krisztus, hogy ne lenne benne, de nem Jézus Krisztus az egyedüli. Minden benne van. És Vörös Sándor, amikor megjelenteti a legnagyobb köteteit, már 1942-ben a Medúza kötete, állítólag sokan így mondják, a kritikus, hogy ennél jobb kötete nem is jelent meg azóta sem. Sem a merülő Szaturnus, sem más. A Medúza kötet a legnagyobb. Vagy például a Teljesség felé, amelynek az ajánlásában ott van, hogy mesteremnek, Hamvas Bélának. Teljesség felé nagyon nagy gyűjtemény, az tulajdonképpen egy ilyen világbölcsesség sűrítmény. Tesznek biztos önök is ebből ismerni részleteket. Egy tudás van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Ez például a leghíresebb. De ez tényleg nagy mondás, nem? Szóval egy tudás van, a többi csak toldás. Máskor azt mondja Vörös, hogy csupa mellébeszélés. A döntő dolog az, hogy alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. Te olyan ember vagy, aki valahonnan, valahova törekszel. Eljutsz a földtől az égig. Akarsz igazi égi életet élni, igazi istenes életet élni, és nem ide akarsz beleragadni a pénz, a hatalom, a hajszolt élet posványába, hanem akarsz emberhez méltó életet élni. És ezek számára állítja össze a Teljesség felét, amit mindig újra és újra kiadnak. Kevés magyar költő írt ehhez hasonló nagy dolgot. Talán a prózában Márai Sándor Füves könyve indít el egy hasonló folyamatot, ugye ez is a két világháború között, már a második világháború árnyékában, hogy valamit mentsünk a régi kultúrából, mert ezek a költők és írók megérzik, hogy a második világháború az egy gongütés, és a második világháború után már az emberiség nem tud kigyógyulni a nyavajáiból. Nem tud kigyógyulni, ezt látjuk is. Az első világháború nagyon megrázta az emberiséget, akkor el se hitték, hogy van ilyen. A másodiknál már úgy mentek bele, hogy már volt 20 éve, most csinálunk még egyet. Azután meg eszkalálták a háborút úgy, hogy már hétköznapokban is beköltöztették a háborút, nem? Nem kell kimenni a hadszíntérre, menjél be a munkahelyedre, van ott háború elég. Nem kell még munkahelyre se járni, mert nincs munkahely, éljél a hétköznapokban, ott is van háború elég. Ha kevés, akkor adok neked, kapcsolj be egy tévét vagy internetet, nyomjál meg egy gombot, aztán majd tönkrevág az jobban téged, mint egy háború. A második világháború után az emberiség nem tud kigyógyulni. Ezt különben megírta Vörös Sándor a 60-as években, ami a legkonszolidáltabb magyar évtized, és megszólal Vörös Sándor a merülő Szaturnusszal, nagyon nagy verse, merülő Szaturnusz, hogy vége az emberiségnek. Ők már valahogy akkor megérezték, hogy az emberiség ilyen formában, amifelé halad, menthetetlen. Menthetetlen. Ezért nekik, ők azt mondják, hogy csak egyéni út van, csak az egyéni útra tudnak valamelyes tanácsot adni. Ezért meghatározó Hamvas Béla Vörösnél. Amikor ezt megkérdeztem tőle a 80-as években, már elütötte a dolgot. Akkor nem volt szalonképes még Hamvas Béla, szóval jött a rendszerváltás, és akkor hova tovább, már egyedül Hambas Béla a szalonképes, de hát most már ilyen nincs is, hogy ki a szalonképes, ki nem. Hadd említsek önöknek ebből az időből egy istenes versét. Szonett, tehát 14 sor, az a cím, hogy Isten. Figyeljék meg, hogy mennyire felemás vers. Istenről bizonyos alapdolgokat elmond, és soha így a magyar költészetben nem szóltak Istenről, viszont elmond olyan dolgokat is, amelyek teljesen a keleti vallások befolyását mutatják. Vörösnek ekkor alakul ki, tehát a 30-as, 40-es években ez a vegyülékes, szintetikus világnézete, mondom Hambas Béla hatására, hogy tulajdonképpen mindenütt keresi az Istenit. És megtalálni véli minden kultúrában, nem csak az európai kereszténységben, minden kultúrában. Ezért aztán őt nagyon felértékelik már abban az időben, most meg még inkább, mert most a kereszténységről úgy beszélni, mint Istentől jövő vallás. És a többi vallásban, amelyben ugyan vannak jó dolgok, de nem Istentől jönnek. Sem a hinduizmus, sem a buddhizmus, sem az iszlám. Erről most így nem beszélnek, kivéve engem, aki itt önöknek elmerem mondani, mert hát a Bibliához mérjük a dolgokat, hogy a Biblia szerint Istentől csak egy hit és egy vallás jön, amelyben ő megnyilatkozik. Ez a Biblia vallása. Többi vallásban is vannak igaz dolgok. Mindegyik beszél a szeretetről, mindegyik beszél a másik megbecsüléséről, de úgy összekeveredve minden más dologgal, hogy minden más vallás, hinduizmus, buddhizmus, iszlám, gnosztikusok, törzsi vallások egy nagy vegyülékes egyveleget képeznek, ami a Biblia mérlegén a bálványimádó vallásoknak a tüneteit hordozzák. Tehát figyeljék a versben, hogy mi az, ami átütő erővel hathat ránk, és mi az, amihez egy kis kérdőjelet tehetnénk ki, de ettől még nagyon nagy szonett ez a vörös vers, az a címe, és érdekes, hogy ebbe a Vörös Sándor füves könyvébe, ahol teljes verseket nyilván nem válogatnak be, de ezt teljesen beválogatták. Ne mondd, hogy rossz az élet és az Isten. Ne koldulj tőle kellemest. Világa nem a boldogság langyos pocsolyája, s nem azért van, hogy téged megsegítsen. Akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Ő más, több, nincs rá szavam, csak dalom. Hogy illetné a mérhetetlenséget igazság, jóság, csöp, ész fogalom? Azért, hogy néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő te érted. Ugye megdöbbentő vers, mert kimeri ezt így kimondani, hogy akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőre mit kéregetnek. Nagyon kemény valláskritika ez, és vörös valláskritikája mindig ül. Például van egy verse, amelyben egy nagyon hosszú versem, négy sor így hangzik, hogy hellén szem és héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás lett paradicsomos rántotta. Vagyis, amikor összezagyválták a görög kultúrát, meg a bibliai kultúrát, hellén szem és héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás, tehát amikor összezagyválták a mennyről, a pokolt behozták, ami hát nem bibliai fogalom, lett paradicsomos rántotta, tehát ez a gúny, ez a vitriolos irónia, amit odavág. Tehát Vörösnek a vallás kritikája mindig a helyén van. Ő látja, hogy az európai kereszténység hogy torzult el. Látja, hogy a szinkretizmus a IV. Századtól fogva, hogy zagyválta össze, hogy keverte össze a vallásokat, és ma egy ember Európában a világra jön, vallás címén mit kap? Hagyományt, babonát, szokásokat, de nem kap gondolkodást. Ma holnap már a keleti vallások tagjai többet gondolkodnak, mert ők legalább azon gondolkodnak, hogy hogy vegyenek levegőt, vagy hogy mi a helyes állás, vagy egyáltalán mi a jóga légzés, vagy hogy mi a helyes táplálkozás. Már ugye oda jutottunk, hogy a buddhisták meg a hinduisták nevelik itt Európában egészséges életmódra az embereket, mert a Bibliának az egészségügyi tanításait például soha senki a reformáció korában sem még, csak a 19. századtól fogva kezdi. Tehát ez nagyon igaz, hogy akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt, otromba, fabálvány, akinek más dolga sincs, mint szentül áldogálva lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Tehát ilyen adok-kapok, do ut des, hogy mondta a latin nyelv. Adok, hogy kapjak. Adunk valamit az Istennek, elmegyünk templomba, vagy elmegyünk gyülekezetbe, az Isten adjon nekünk valamit, hogy a gyereket fölvegyék az egyetemre, ne legyek csóró, szegény ember, hanem stb. Tehát ilyen szempontból ez valami hatalmas verszak. Vagy a befejezés is, hogy azért, hogy néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő, te érted. Tehát mi nem azért vagyunk itt a világ, hogy kiszolgáljon bennünket a világ, hát mi is tehetnénk a világért, meg a másik emberért, nem? De hogy Sören Kierkegaard, a nagy dán filozófus mondta, a modernkor embere arról híres, a tömegember, a mai társadalom embere, hogy mindig kiszolgáltatni akarja magát. Mert ilyen civilizációt építettünk. Autó kell, sportcsarnok kell, most csak kinézek, hogy mit látok itt. Ezek ugye lássanak el minden, én fit akarok lenni, ilyen akarok lenni, szolgáljon ki az élet. Hogy én mondjuk, ha valakit itt látok, segítségre szorul embert, hogy most segítsek, hát az segítsen más. Jöjjön a rendőr, vagy jöjjön valami jótékonysági egylet, valami, az a mai ember nem így gondolkozik. Ez is igaz. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy azt mondja, ne mondd, hogy rossz az élet és az Isten. Ne koldulj tőle kellemest. Ez is elmegy. Világa nem a boldogság langyos pocsolyája. Ez egy kicsit erős, nem? Isten világa nem a boldogság langyos pocsolyája, és nem azért van, hogy téged megsegítsen. Hát ez valahogy nem a kereszténység Isten képére val. Mert a kereszténység, a Biblia azt hirdet, hogy Isten azért van, hát ő felajánlja a segítséget. Az már tragédia, hogy az ember nem kér belőle, vagy az ember nem akarja Isten segítségét. De a kereszténység, a Biblia azt hirdeti, hogy Isten segíteni akar, sőt nem is akárhogyan föl akarja emelni, meg akarja váltani az embert. Melyik vallás hirdeti azt, hogy Isten nem azért van, hogy téged megsegítsen? Az a vallás, amelyben nincs is személyes Isten. A keleti vallások. Keleti vallások azt mondják, hogy az Isten bennünk van. Nincs külön Isten, hát ugyan kérem Isten, ezt kivetítették az nem. Mindenkiben ott van az isteni, mindenki fedezze fel magában az istenit. Nincs személyes Isten, te vagy az Isten. És a hinduizmus és a buddhizmus, ami nagyon erősen jelen van Vörös Sándor egész költészetében. Mondom, Hamvas Béla még inkább felerősíti. Én írtam egyszer, még Vörös Sándor írt egy nagyon részletes tanulmányt erről, nagyon megragadott egyszer Vörös Sándornak egy zsoltára, a De Profundis. A De Profundis a latinul annyit jelent, hogy a mélységből, ez a 130. zsoltár latin. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg könyörgő szavamat, legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ennek a zsoltárnak a parafrázisa, de nem teljes parafrázis természetesen a Vörös Sándor De Profundis, de tessenek megfigyelni, hogy mennyire ellentétes ezzel, mert a kereszténység, a Biblia mindig azt hangsúlyozza, hogy Isten fölajánlja a segítségét, Isten jön, keres bennünket, utánunk, és azt mondja, hogy ember, ne veszél el, hát itt vagyok, jobban szeretném a te boldogságodat, mert nem igaz, hogy a világom nem a boldogság langyos posája. Igen, én boldogságra teremtettelek, örök életre teremtettelek. Ember nem akarsz élni? És hogy kezdődik a Vörös Sándor De Profundis? Félelmetesen. Bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból e lenti akol bűze nem múlik el soha. Itt Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva szörnyű lakoma. Jót soha se vártam. De mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten. Más csillag fia, ha percig kóstolna kínunkba, gőzzé omlana. Megveszekedett egy kezdés, nem? kegyetlen egy kezdés. Azt mondja, hogy engem nem, az egész teremtés rossz, az egész világ rossz, elhibázott, de Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakom itt, egymást eszik, minden egymást ez, mindenki a másikon élősködik. Hát ez a világ a halál tanyája. Mindenki máson akar meggazdagodni, mindenki a másikból akarja kiszívni a vért. És akkor mondja, hogy itt törik a földet, kizsigerelik a földet, ez egészen hatalmas nagy verseny, ezt elemzés tárgyává tettem, akkor Juhász Ferenc volt az Újírásnak a főszerkesztője, közölték is a verset, és elküldték Vörös Sándornak, és én ott leírtam a verselemzésben, hogy ez teljesen a keleti gondolkodásmód. Mert a keleti gondolkodásmód miben tér el a Bibliától és a kereszténységtől? Nagyon, nagyon fontos dologban tér el. Mert hogy úgy mondjam, a kezdő lépés az ugyanaz mind a kettőnél. A Biblia is azt mondja, hogy mondja a 90. Zsoltárban Mózes, hogy az életünk ideje 70 év, vagy ha feljebb 80 esztendő, és a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Szóval az életünk nyomor. Az életünk nyomor. Leépülés, és végén a halál. De ez nem azért ilyen ez az élet, mert Isten ilyennek teremtette. Isten nem nyomorra teremtett bennünket. Nyomorra mi változtattuk az életet, hogy az Isten szándékával ellentétben beengedtük a világba a rosszat. A rossznak a követői lettünk, tehát a sátán, Jézus így mondta, hogy sátán gyermekei. Így mondta a vallási vezetőknek Jézus, ti az ördög atyától valók vagytok mindnyájan. János 8.44. Keleti vallások mit mondanak? Azt mondják, az életnyomor, ugyanazt mondja, ez a kezdőidből, az életnyomor, leépülés, betegség, halál, de tudjátok miért, emberek? Azért, mert már eleve ilyen. Mert jobb lett volna, hogy az élet nem is jött volna létre, jobb a tiszta léttelenség, a nirvána sokkal jobb. És tudjátok, mikor kerültök ti a nirvánába? Akkor, hogyha a földi életetekben megtanultok lemondani a létezésről. Azért kaptad az életet, hogy lemondjál a létezésről, mert a létezés, az élet az egy lefokozott valóság, a tiszta valóság, a tiszta nem lét, a nirván, az jó, ha nincs semmi, vagy nem élünk, az jó, de mivel itt élünk, anyagban is élünk, hát testben, ez borzalom. De hogyha te nagyon élni akarsz, ha nagyon élni akarsz, és nem elég ez az egy élet, hogy erről lemondjál, akkor újra fogsz majd testesülni, reinkarnáció. Addig fogsz újra testesülni, ha kell 8-szor, 10-szer, 9-szer, amennyiszer csak nem tudsz lemondani a létezésről, újabb emberi gunyát öltesz, vagy lehet, hogy állatba fogsz jönni, nem tudom micsoda, ez a reinkarnáció most nagyon terjed, ugye? És mikor jutsz a nirvánába, hogyha élő állapotban azt mondod, hogy jobb nem lenni, mert a lét az fájdalom. A lét az fájdalom. Se testünk, se lelkünk nem kívánja, de ha már ezt akarjuk, hát akkor fájdalom. Ha rájössz arra, hogy jobb ebből kilépni, akkor élő, tudatos állapotban mondj nemet a létezésre. És a nirvána az időtlen, örökké való szent nem lét, a semmi maga a semmi jobb, mint a van az csak probléma. Nem tudom, hogy tetszenek-e érezni. És amikor másodszor megszólalhattam, Vörös Sándor nem kommentált. Utána találkoztam vele, akkor sem válaszolt erre a Hamvas Béla dologra. Harmadszor az életében akkor szólalhattam meg, amikor erről a kötetéről írtam a Szegedi Tiszatáj című folyóiratba bírálatot, hát akkor sorra jelentek meg, nem volt év, amikor Vöröstől kötet ne jelent, minden, mondjuk ilyen kötet, hogy 111 vers, el tudják önök képzelni. Tehát Vörös volt a bestseller a 80-as években, már 70-es évek végén, 80-as évek, 111 vers, megjelentették a szimfóniáit, nota bene, hogy a magyar költészet legnagyobb szimfóniáit Vörös írta. Csak úgy jelzem önöknek, ha nagy szimfóniát akarnak olvasni, a harmadik szimfóniáját olvassák el. Lenyűgöző. egy előadás nem elég rá. A negyedik szimfóniának az alcíme Arany János emlékének lenyűgöző. De tizenvalahány szimfóniát írt, vagy ha nem volt mi, akkor azt mondja 35 vers. Azt is kiad. Vörös Sándor 35 vers, mind elkapkodtuk lám, én is megvettem akkor ezeket a köteteket. De akkor megjelent ez a kis kötet, és elolvastam, hogy ide föltett a kötetnek a borítójára föltette az egyik versét. Nagyon leleplező vers. Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Hogy majdnem valaki lettem, kő, durva kő, hegylejtőn, jég erezetten hömpölygetett nagy erő. És végül élni derültem, láng, bőre láng, a szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Ki tetszenek ebből hallani valamit? Mert olyan játékos, olyan szép, olyan könnyed, olyan szemléletes. De mit jelent az, hogy amikor még senki se voltam? Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény. A kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Amikor az ember még semmi se, senki se volt. Tehát ki ilyesmit képzelni? Még senki se voltunk. Magunk voltunk a nagy semmi. Mint a fény. Egy személytelen, bár éltető erő, amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Csodálatos lehetett, nem, amikor még semmi se voltam. Hogy majdnem valaki lettem. Micsoda szavak, hogy majdnem valaki. Amikor az ember megszületik, majdnem valaki. De hogy lehetne a fényhez képest hasonlítani? Mihez? Kő, durva kő. Az ember megszületik, és egy nagy problémahalmaz születik. A kő szív, bibliai fogalom is, Ezékiel könyve. Jókai kőszívű ember, onnan vette. Kő, mindannyian kőszívek vagyunk. Nagy probléma minden ember, mert mindennek képzeli magát az ember, Vörös azt mondja, majdnem valaki. Hogy majdnem valaki lettem, kő, durva kő, hegylejtőn, jég erezetten hömpölygetett nagy erő. Az életnek a micsoda feszítése, meg itt az emberi élet, micsoda nagy kövek szegülnek szembe, kövekkel csattannak egymáson, micsoda élet ez az emberi, és végül élni derültem, láng, bőre láng, a szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Hol van a valódi hazánk? Az űrben, semmiben. Semmiből jöttünk, semmibe megyünk. Teljesen keleti gondolatkör. Ezt a magyar költészetben, amit itt Vörös csinál, Vörös előtt egy költő merte így kimondani. Vörös Marti már pedzegette az éj monológiában, hogy a sötétből jöttünk, és a sötétbe megyünk, és ez egy persznyi lét ez a földi lét, de Vörös Marti azért még megmaradt egy keresztény gondolatkörben. Az a költő, aki azt mondta, hogy hát annál mi van a semmi ősebb, annál mi van a semmi ősebb, még nekem is ismerősebb, mert ez az élet merősebb. Aki játszott a rímekkel, a szavakkal, aki azt mondta, hogy tudjátok, mi lenne jó emberek? A semmi. Mert ami itt van, amit ti mindennek éreztek, a lét, meg a történelem, hát ez maga a borzalom. A semmi lenne a jó. Ez Kosztolányi. És Vörös Sándor az, aki az íre fölteszi a pontot, és aki ebben a kötetében, ez egyik utolsó nagy kötete, mert aztán Vörös Sándor is elérte a leépülés, tulajdonképpen egy nagyon erős depresszió végzett vele. Hihetetlenül erős depresszió. Szegény csak cigarettán élt, csak éjszaka élt. Borzalmas volt látni nekem, mondom, pár óra elég, és amikor nála voltunk a Magyar Rádióval, hogy egyszerűen a magyar nyelvnek egy ekkora nagy művésze. Belezuhant a maga választotta a gondolkodás és filozófia mélységeibe, és bár ott volt benne mindig az, hogy Istenem, meg hogy az Isten valamiképp, hát nem tudom, hogy ismerik-e az, ezt a humoros versét, ne botránkozzanak meg rajta. Istent nem hiszed, gyűlölöd, unod, de nem kétkedsz a Rolls-Royce autóban, cifraronyban, ringó-ringyó popóban, terjeszt ki rájuk ateizmusod. Ő a maga számára istenkereső emberként definiálta magát, ő a maga számára a világot úgy akarta felfogni, mint az Istennek nem a langyos pocsolyája ez a világ, amiben mi boldogságot keresünk, de annyira elvitte ez a keleti gondolkodás és ez a keleti misztika is. Szerintem, ha valaki spiritista szeánszra járt, az egész életben nem tudja elfelejteni. A spiritizmustól mindenkit óva intek, az úgy felborítja az idegrendszert, hogy én az beláthatatlan következményt sejtek ebben. Nem ezzel akarom persze magyarázni az egész Vörös Sándor költészetet, a Kései nagy versében sokat írt a depresszióról, hogy azt érzi, hogy mint egy ördögi erő beszívja magába a depresszió. Én nem tudom, hogy Vörös Sándornak az emberi pályája hol végződött, mert amikor a halálhírét bejelentették, az olyannyira emlékszem rá, mint hogyha tegnap lett volna, hogy a Kossuth Rádió déli krónikájában bejelentik, hogy Károlyi Ami ezzel fordul a magyar nemzethez, hogy Vörös Sándor hazaérkezett. Már akkor gondoltam, hogy hazaérkezett. Mi az, hogy hazaérkezett? A semmi? Vagy hova? És hogy ne gyászoljuk, mert Vörös Sándor ezt jobban várta, mint azt, ami itt volt a földi életben. Tehát nagyon megrendítő volt ezt így hallani. És utána is sokat gondolkoztam azon, hogy Vörös Sándor az egész nagy költészetében, vagy mi volt az utolsó igazi mély vallomása az emberi létezésről. És én egy 1986-ban írott versében találtam ezt meg, ezt is beválogattam ebbe a gyűjteménybe, mert ez viszont egy félelmetesen nagy vers, attól eltekintve, hogy 9 sor. De persze a nagy verseket nem rőfre mérik. Amikor tetszenek tudni, megkérdezték egyszer Pirinszkit, hogy szerinte melyik a magyar költészet legnagyobb versora. Ő azt mondta, hogy Vörös Sándor 8 sorosa. Én akkor nem ismertem, rögtön kikerestem, a Ronyszőnyeg című verses kötetnek 13. darabját jelölte meg Pirinszki, és azóta én is ezt elmondom, és meggyőződésem, hogy tényleg a magyar költészet egyik legnagyobb verse. Ez a 8-soros így hangzik, én is világot hódítani jöttem, tehát én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga, csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsög a végtelenség. Spirinszki azt mondta, hogy ő ennél nagyobb magyar verset nem tud. Valóban technikailag is, költészetileg is, de amit mond még inkább, azt lehet mondani, hogy páratlan kincse a magyar irodalomnak, mert én is világot hódítani jöttem, mindenki ezzel lép be a földre, nem? Gyerekkor, ifjúkor azt mondjuk, hogy majd én megmutatom, hogy másképp kell én, nem buta felnőttek, mit hazudoznak itt össze-vissza, meg hibát hibára halmoznak, majd én megmutatom, hogy hogy kell élni. Én is világot hódítani jöttem. És az a gyors rácsapás, amikor azt mondja, és magamat meg nem hódíthatom. Vörös Sándor ezt különben többször kifejezte, és örülök, hogy Steiner Tágota ilyen típusú verseket sokat beválogatott ebbe a gyűjteménybe. Tehát többször kifejezte azt, hogy az a nagy baja az emberiségnek, hogy mindenki a társadalmat akarja megjavítani. Mindenki át akarja szabni a társadalmat, hogy ez nem lesz így jó, majd máshogy kell, ezt kell megváltoztatni, azt kell. Tehát az ember miért nem önmagát változtatja, meg az egyetlen egy embert? Miért kell mindjárt millió embereknek megváltoztatni az életét? Amikor a magunk életét nem tudjuk megváltoztatni, akkor honnan vesszük a bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy ennek így kell lenni, úgy kell lenni, meg az az igaz, amit én mondok. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. És micsoda nagy sor, amivel rácsap, vagy ostromolhatom nagyon nehéz kövekkel, tehát vannak emberek, akik tényleg magukat meg akarják változtatni a saját erejükből. Nem megy. Akkor is, mint a vár ostrom, hogy fölvonultatom az ágyukat, és lövöm a várat, lövöm a gyenge pontjaimat, hogy majd más ember leszek. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel. Mások meg mit csinálnak? Hogy ámíthatom és becsaphatom. Vannak emberek, akik mások akarnak lenni, ebbe erőt is fektetnek. És vannak emberek, akik hazudoznak. És azt mondják, jó vagyok így, ahogy vagyok. Nem vagyok én olyan rossz. Négy sorba benne van az egész élet. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Nyilván olyan súlyos ez a négy sor, csodálatos technikával visszaköt az eredetihez, valaha én is úr akartam lenni, tehát ugyanazt mondja, mint az első sor, csak már valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. Megint ez a rácsapásos szerkezet. Nem uraknak kellene lennünk, a gyerekeknek is, amikor az verset elemzem, mondom, gyerekek, valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. Két életút van. Vagy ezt követed, vagy ezt. De jaj, szolga, csak egy van az Isten. Spinizkinek igaza van, mert ennél világosabban megfogalmaz, hogy mi a különbség Isten meg mi köztünk. Mi nagy urak akarunk lenni, Isten pedig végtelen türelemmel szolgál. Hangtalanul türelemmel szolgál. De jaj, szolga, csak egy van az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Mindenki úr akar lenni. Félelmetesen tragikus, irónikus, humoros, tehát ami vörösben páratlan, hogy ezek az esztétikai vagy minőségek mind összegyűlnek. De hogy említettem önöknek, amikor keresgéltem, hogy mi vörösnek az utolsó megszólalása, az utolsó mély megszólalása, 1986-ban találta meg 3 évvel a halál előtt, már akkor is erősen depressziós volt, de ezt a 9 sort megint csak ajánlom a figyelmükbe, az a címe, az elsüllyedt jelek. Az elsüllyedt jelek. És tessenek megfigyelni. A szél eltörli lépteim nyomát. A sár lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt, más nyom eltörli lépteim nyomát. Te Isten, elle még több kudarc, a lehetetlen táján mit akarsz? Őrizni lépteim nyomát. Rendkívül súlyos vers. A szél eltörli lépteim nyomát, így ez mit jelent, hogy a szél eltörli lépteim nyomát? Hát sokat tartunk magunkról, de mint amikor megyünk a homokba vagy a sivatagba, megyünk, jön egy szél, és a lépteink nyomát elviszi, és semmi nem marad belőle. Magyar televízióban elemeztem ezt a verset, kaptam rá 15-20 percet. Fönt van a Magyar Egy honlapján. És ott összefüggésbe hoztam ezt a verset Babits Mihálynak a Csak posta voltál című hatalmas versével, nagyon nagy vers, a Csak posta voltál, ami azt a kérdést veti fel, hogy mik vagyunk mi emberek itt a Földön? Milyen nyomai van annak, hogy mi egyáltalán léteztünk itt a Földön? Mi csináltunk mit itt a földi élet elég súlyos évtizedei alatt? Hagytunk magunkról valami maradandó nyomot? Ez a Csak posta voltál című Babits versnek a kérdése, ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak. Kérdezd a szőnyeget, mely dupla lépted súlyát ismeri, hogy mit hagysz neki. Tehát így kezdődik ez a vers. Milyen nyomot hagyunk itt? Előre vittük a világot egy arasszal? Tettünk valami jó dolgot? Boldogítottunk embereket? Megsegítettünk szerencsétleneket? Valóban az Isten azt mondja, hogy ezek az emberek méltók az örök életre? Mert nem hiába élték végig ezt a pár évtizedet. Mit csináltunk? Azt mondja vörös, a szél eltörli lépteim nyomát. Hanem a szél, a sár eltörli lépteim nyomát. Tehát ha nem a levegő, nem a szél, akkor a víz. A sár eltörli lépteim nyomát. Nem marad utánunk semmi. Itt csata volt, és minden fuldokot. Pedig mekkora csata az élet, mi minden folyik itt egy nap során, miféle emberi akaratok, szándékok feszülnek itt egymással. Szóval minden nap egy csata, hát egy csatatér ez az egész világ. Egy csata volt, és minden fuldokolt. Fuldokolt, fuldoklás. Az egész élet, fuldoklás. És jön a harmadik sor, azt mondja, más nyom eltörli léptei nyomát. Ha nem a szél, nem a víz, akkor mások nyomulnak a helyünkbe, jön az új nemzedék, az a viszontlátásra, te öreg hülye, menjél a csodába. Ugye, tehát tetszenek látni, ilyen egyszerű dolgokban, mi minden van e mögött, tehát ilyen ismétli, mint a kalapácsütés, a szél eltörli léptei nyomát, a sár eltörli léptei nyomát, más nyom eltörli. Mi a csodának vagyunk? Minek születünk mit a világra? Van értelme a létezésünknek? Ezért most megszólítja az Istent. De nem így, hogy Istenem, nem úgy, mint Berzseny, hogy Istenkit a bölcs lángesze föl, nem él csak titkon érző keble óhajtva seg. Nem, azt mondja, te Isten arc. Mi a különbség a között? Én azt mondom, hogy Istenem, hogy azt mondja, te Isten arc. Kell-e még több kudarc? Ugye mindannyian tetszettek látni Buddha szobrot. Én nagyon sok Buddha szobrot láttam be, ne tessenek ezért megvetni engem, csak a rendszerváltás után sok előadást tartottam a Magyar Alföldön, Soltva tér, és mindenki Buddhát vásárolt. A rendszerváltás utáni magyar tragikomédiának egyik főszereplője volt a Biogiriszta. Csak úgy mondom, hogy nemzetünk kis történelmében az ember, Biogiriszta, hogy aki nagy Biogirisztából természetesen az osztrák betétek, meg piramis játékok nyilván, az vegyen egy Buddha szobrot, és mindig simogassa a hasát a Buddha szobornak. Úgyhogy én fényezett Buddha szobrokat láttam. Mentem, meghívtak engem különböző családi otthon, láttam, milyen fényes ez a Buddha-nak a pocakja. Mindig simogatták, dőlt a pénz hozzá. Tehát dőlt a pénz hozzá, mert aki először ment bele a Biogirisztába, vagy aki először rohant ki Ausztriába maga 100 000 forintjával, az nyilván, hogy fél éven belül már Mercedesbe jött, de aki meg a késre kapcsolt és vitte a 100 000-ét, aztán búcsút is mondhatott neki a Biogirisztának, 100 000-nek is, Buddhának nem, mert az továbbra is ott maradt, ők is simogatták, csak hát nekik nem termett már annyi babér. Te Isten arc! Tehát ez is, hogy azt mondja a Vörös, hogy most van Isten, nincs Isten. Hogy néz Isten erre az egész komédiára, amit itt folyik? Te Isten arc, kell-e még több kudarc? Kinek kudarc ez az élet? Nekünk kudarc, vagy neki kudarc? Nekünk kudarc, vagy neki kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Mit akarsz az emberekből? Az emberekből akarsz örök életre méltó embereket formálni? Nem látod, hogy ezek az emberek, ezek a semminél is rosszabbak? Feszíti a húrt. Benne van minden ebben a sorban. Benne van egy keresztény töprengése, benne van egy keleti gondolkodás is, amiért én nagynak tartom ezt a verset, ez az utolsó sora. Itt én hinni remélem, hogy Vörös Sándor számára a kereszténység Istene felé billen a mérleg, amikor azt mondja, tehát ne tessenek elfelejteni, hogy mit mondott a vers, a szél eltörli lépteim nyomát, a sár eltörli lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt, más nyom eltörli léptei nyomát. Te Isten arc! Kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Őrizni lépteim nyomát. Ezt nagyon nagy sornak tartom, mert itt úgy érzem, hogy Vörös előtt valami megnyílt az, hogy minden embernek van egy igazi története. Mellesleg ezt Hanvas Béla is pedzegette, mert az egyik legnagyobb műve a Láthatatlan történet. Abban a művében amikor tilos volt Hanvast olvasni, a Hanvas tanítványok csempészték ki nekünk, főleg Dul Antal, aki aztán később a Hanvas életmű kiadója lett. De amikor megkaptam a szamizdat Hanvas Bélát, akkor visszavittem, mindig meg kellett mondani, hogy tetszett vagy. Azt mondtam, hogy hát ezzel nem értek egyet, akkortól fogva nem kaptam Hanvas Bélát. látták, hogy én nem állok be, hogy a gét, tehát nem kaptam Hamvas Bélát, de azért a láthatatlan történetben azt írja Hamvas, hogy ki ismeri itt a történelmet? Az egész emberi történelem is egy rejtés számunkra, hogy itt mi történt. Mert ugye a történelem a kölcsönös meghamisítások története, ugye? A történelmet úgy meghamisítja mindenki, meg minden rezsim, meg minden ország, de az egyéni életek története is a meghamisítások története. Ki tudja, hogy itt ki volt ki? És a ki az mi volt? Ezt ki tudja? És azt mondja Hamvas, hogy a láthatatlan történet, az igazi történet, nem a látható, meg nem az, amit tanítanak az iskolában, itt valaki tudja, hogy mi volt. Valaki. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ősuram, már gyermekül vermébe ejtett, mint bölcs vadász gyönge vadat, elbocsátott, de nem felejtett, szabadon sem vagyok szabad. Nagyon nagy vers, mindig mondtam, hogy tessenek elolvasni, most újra mondom Babits Mihálynak az Elbocsátott vad. Az Elbocsátott vad című hatalmas vers, nagyon nagy istenes vers. És azt mondja itt Vörös, hogy őrizni lépteim nyomát, hogy valaki megőrzi az ember emlékképét, valaki itt ebben a sok kicsinyes darutörpeharcba, kakasviadalba is belelát itt a dolgoknak a mélyére, és amit megőriz magában. Miért őriz? Hát a őrizni csak azért őriz valaki, mert szándéka van vele. Jób könyve 14. fejezete, Jób könyve 14. fejezete a Bibliának legősibb irata mondja, hogy Isten tartogatja magánál minden egyes ember emlékét. Ó, bár csak rejtegetnél magadnál, míg el nem múlik a haragod, kívánkoznál kezeidnek alkotása után. Isten minden egyes ember emlékképét megőrzi. Pontosan tudja, hogy ember mivel küszködött, mi fájt neki, mennyi szenvedése volt. Tehetett volna jobbat? Nem tehetett jobbat, mert nem engedték a körülmények. Isten nagyon kegyelmes lesz. Azért őriz mindenkit, mert Isten igazság és jog alapján vissza fogja adni az életet bizonyos embereknek az örök életre, más embereknél, akiknél szintén megőrzi az emlékképüket, ott viszont azt mondja, ez az ember nem őszintén küzdött. Ez az ember önmagának is ellensége volt, amellett, hogy másoknak ellensége. Nem tudok neki örök életet adni. Vörös számomra ezzel lép ki. Ez egyik utolsó nagy költeménye, ezzel lép ki az életből, és ezt azért tartom nagy dolognak, mert mintha az egész élet küzdelmére is azt mondaná egyszerű szavakkal, hogy ítélje meg az Isten. Ítélje meg az Isten. Nem ő akar bírája lenni önmagának, nem ő akarja ezt meg azt kijelenteni, mint egy igazi nagy költő. Nem tudom, hogy tetszenek éreznem be a 9 sorban, mennyi feszültség van. A szél eltörli lépteim nyomát. A sár eltörli lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Más nyom eltörli lépteim nyomát. Te Isten arc, kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Hogy lehet, hogy Isten számára az egész világtörténelem a kudarcok sorozata, a lehetetlenségek lehetetlenségének a sorozata, de mégis Isten lesz a győztes. Mert hogy mondta Jézus, ha csak egyetlen egy ember a sok milliárd közül, ha csak egy a sok milliárd közül, aki eddig élt, elfogadta azt, hogy van értelme küzdeni, mert igenis itt nagy a tét, örök élet vagy elveszés. És küzdött őszintén, becsületesen, és elfogadta ebben a küzdelemben Isten segítségét, akkor ő őrzi léptei nyomát. Itt a világon lesajnálhatják, itt történelemkönyvekben nem fog belekerülni, egy nemzedékkel később már azt is elfelejtik, hogy volt a világon, mert itt minden lenullázódik, itt minden megsemmisül. Minden. De egy valakinél nem. Mert egy valaki a legkisebb jó dolgot, amit szívünkből tettünk, amit nem érdekből tettünk, magáért, a szeretetért tettük, az meg fog maradni, és annak visszaadja az életet. őrizi, őrizni lépteim nyomát. Mintha ő is most jönne rá. Az egész vers úgy halad előre, hogy az ember a végsős, hogy te Isten alsz, kell-e még több, a lehetetlen táján mit akarsz? Vert helyzet. És ezután ott jön ez a sor, őrizni lépteim nyomát. Ezért én, nekem mindig is kedves költőm volt Vörös Sándor, amikor találkoztam vele, mindig úgy gondoltam, hogy egy kisgyerekkel találkozom. Már maga a hanghordozás ilyen, hogy kérdezzétek meg az amit. Tehát egy gyerek volt, gyerek. De hát hogyan is mondta Kassák Lajos? Nagy mondat ennek a Kassáknak, hogy a költő az az ember, aki öregként kezdi, és gyerekként végzi. Mi ugye hétköznapi emberek azok gyerekként kezdjük, nagy öregekként végezzük, nagyon bölcsek lettünk, le tudjuk söpörni a félvilágot, olyan bölcsek lettünk, de azt mondja Kassák, a költő az fordított életet él. Az a költő, aki öregként kezdi, és gyerekként végzi. Vörös Sándor egész életében gyerek maradt ilyen szempontból. Ő a gyermekségnek ez a nagy énekese, hogy ez a gyerek kapott ilyen spiritista, meg keleti, meg hát a 20. század ezt kevés ember ússza meg, hogy okkultizmus nélkül végigélje az életet. Szóval a 20. században, minthogyha minden ember céltábla lenne, ha nem kell neked mondjuk az agykontroll, akkor jó lesz a transzcendentális meditáció. Ha nem kell neked a tenyérjóslás, jó lesz a fekete mágia. Hogyha nem kell ez, akkor jó lesz a másik. És ugye 359 ajánlatunk van. Az mind ilyen. 359. A körnek egy fokán, a 360. fokon van egy tiszta ajánlat, hogy úgy szerette Isten a világot. Képes volt az egyszülött fiát is odaadni érte. Hogy ha valaki csak úgy föltekint, és őtőle kér segítséget, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És valahogy ebben a 20. században azt gondolom, mert visszaemlékezem a 60-as, 70-es évekre, amikor az én nemzedékemnek Pirinszky, Rónai, Vörös Sándor, az olyan fáklya volt. Azt tudtuk, hogy a szociálban nem lesz sok idő és erő, de hát mindenki annak tapsolt, mint most másnak tapsolnak, amiben szintén nincs sok erő, de hát az emberek mindig valaminek tapsolnak, nem? Különösebb meggondolás nélkül. Az embereknek mondanak 2-3 hazugságot, már vert helyzetben vannak az emberek. Hogyan is mondja a Vörös híres aforizmája? Nekünk is szól, a hazugság sosincs egyedül. Hazugsággal mindig társul még egy csapat hazugság. És a mi nemzedékünknek azért Vörös Sándor volt az a költő, aki ha kiment mondjuk Pirinszkyvel a londoni költőfesztiválra, mert ilyenekre kiengedte Acél György, mert Acél György azért tudta, hogy ezek a legnagyobb költők Jéssel együtt. Persze, amikor Vörös Nobel-díjra terjesztették, csak megfúrták, mindenkit megfúrtak Magyarországon, akit Nobel-díjra terjesztettek, ezért lett ugye olyan Nobel-díjasunk, amikor már nem volt, a fúró már nem működött annyira, meg hát nekünk a költőink sokkal nagyobbak, mint a prózaiunk. Kertész Imre különben nagyon jó írói, nem akarom őt lebecsülni, de mink egy Kertész Imrét Babits mellé, vagy Adi mellé, most tessenek elgondolni ezt az érdekességet, hogy azt mondjuk, hogy volt nekünk a 20. században már Nobel-díjas időszakban, na de hát Tolstoy is élt a 20. században, és Szüli Prudom kapta a Nobel-díjat. Tetszenek ismerni, ugye? Szüli Prudom, mint Nobel-díjas, Tolstoy, aki meg hát ott. Tehát ennyit a díjakról, hagyjuk ezeket, ezek nem sokat jelentenek, de a mi nemzedékünknek mégis volt az a tudat, hogy van egy magyar költő, aki a nyelvvel valami olyan bájos játékossága és olyan kedvességgel, gyermeki kedvességgel áll elő, de ez a költő azért az elveszített napernyő, a Salve Regina, a Makruk veszése, a Józsefet eladják testvérei, ezeknek a hatalmas nagy verseknek a költője. Én, amikor megjelent a három veréb hat szemmel, akkor már rosszat sejtettem. Amikor a psziché megjelent, akkor már sírnivaló kedvem volt. Mert ez már Vörös tehetségének egy olyan túlburjánzása, amiben én olyan túl sok értéket nem látok akkor sem, ha mind a mai napig és valóban az idők végezetéig Vörös Sándor verhetetlen marad, mert ilyet senki nem tudott megcsinálni. amit ő megcsinált ezzel. De nekem Vörös Sándor így lép ki a költészetből és az életből is. 1986 az első jelek. Valaki őrzi lépteim nyomát. Hát ez csak most ilyen ízelítőül tartottam ezt az előadást. Ha bele akarnak tekinteni, akkor van egy hüves könyvem Vörös Sándortól. Vörös Sándor köteteket egyébként antikvárokba is nehéz kapni. Ez is egy mindennél jobb lakmuszpapír. Nehéz kapni. Őt elkapkodták, a újabb kiadásai meg nincsenek. Most a levelezését adják ki, vaskos kötetek, költőktől levelezés annyira nem érdekel engem, bár Vörösnek nagyon értékes levelei vannak. Én azt gondolom, hogy Vörösnek az igazi nagy költeményeit kellene kiadni, és ilyen módon Vörös Sándor még talán közel is kerülhetne az olvasókhoz. Ez már a magyar könyvkiadásnak a problémája. Nem tudom, hogy valakinek van-e kérdése Vörösről. Hát azt gondolom, hogy semmi különösebb betegség. Tehát a depresszió az leverte és lesoványította, ugye a halál pontos okát, nem meg annyit cigarettázott, hogy lehet, hogy valami tüdő probléma is volt, de nem volt neki, tehát ő abba hagyta az ivást, tehát ahogy megnősült, abba hagyta az ivást, erősen ráfeküdt a munkára, és ahol megjelent a feleségével, ott mindig valami eseményt tudott produkálni, akár csak egy mondatával. Nehéz volt a helyzet, mert tessenek meggondolni, hogy élt Illyés Gyula. Illyés is nagyon nagy költő, de a költészetben azért Vörös egy kicsit nagyobb. Éltek olyanok, mint Vas István, Pilinszky, stb. Senki nem volt rá igazán irigy, mert mindenkin segített. Én egyszer az Írószövetségben voltam, Kerényi Grácia ült mellettem, aki Kerényi Károly ókor tudós lánya volt, és szorongatta egy kötetét, ott adta el nekem, ott régen így ilyen szamizdat költék ott, hogy mit tudom én, 225 forint, kivettem 225 forint, azt mondja, a Sanyika adott rá pénzt. Vörös Sanyika volt, a Sanyika volt egy ilyen jótét lélek, aki mindenkin segített, tehát aki soha senkit nem küldött, tényleg mindenkin segített. Persze, hát ők egyedül éltek, nem volt nagy család, és hát egyre több pénzt kapott az 50-es években nehéz sorban, mert nem publikálhatott vagy 10 évig. Nem tartozott bele ugye a szocialista realizmus és se a Rákosi, se a korai Kádár rendszer. Szóval jött Acél György, felismerte, hogy Vörös Sándort kár félreállítani Pilinszkyvel együtt, kezdték kiadni a köteteit, és akkor aztán Vörös Sándor, hát a pesti Ferenchegy az a Rózsadomnak a legértékesebb része, egy óriási palotát építettek, és hát ott éltek. De azt tudom mondani, hogy egyszerű ember maradt, a megszólalásaira mindig kíváncsiak voltunk, de az utóbbi 4-5 évben lehetett látni már, hogy ő mondta, mint a penészbe hálóz a depresszió. És akkor már ment szét, akkor már írt olyan dolgokat is, amik hát nem annyira költői dolgok, de azért ebben a kötetében, amit én hát próbáltam elemezni a Tiszatájban, azért vannak olyan versek, például van egy olyan vers, aminek minden kijelentése ismétlés, és az ismétlésből él meg a vers, tehát ez is egy félelmetes dolog, hogy egy olyan verset írni, hogy minden panelja ismétlődik, de ha befejezésül egy nagyon egyszerű verset választhatnék, mert minden regiszteren játszik, 5 manuálos orgona Vörös Sándor, és hogyha azt idézem önöknek, hogy Grékó példázata a géniuszról. Egyedül ballagok éjben, sötétben, mécset gyújt valaki a messzeségben, falusi házában kanócot égett, mely alig fényli be a szoba mélyet. Fél homályban tesz-vesz a mécs gazdája, épp csak semminél több pislogó lángja. de a vándoroknak vezérlő fényjel, mérföldekre látszik, ha vak az éjjel. Csillogása jelzi falum irányát, mint hatalmas mágia az éjszakán át. Visszavágyódás a szülőföldre, a faluba, a régi gyermekkorba, ez El Greco példázata a géniuszról. De csodálatosak a kis versei, ne tessenek elfelejteni, a legtöbb egysoros verset Vörös Sándor írta. A legrövidebb verset ő írta. Tojás, éj. Nem hé, tojás, éj. Vajúdik a sírásó felesége. Istent látjuk, mint saját szemünket. Istent látjuk, mint saját szemünket. Ebből van itt egy 101 sorosa. A legnagyobb két sorosokat, négy sorosokat is ő írta. Erdő mélyén három ház. Fegyház, kórház, hullaház. Mindben van egy-egy kedvesem. Csak velem nincs senki sem. Ugye? Tehát az ilyen finom, ilyen Arany Jánosi mély humorú dolgokat. Egyiket kórházba juttattam, másikat fegyházba juttattam, harmadikat már a hullaházba sikerült eljuttatni, tehát nincs velem senki. Ugye az ember, aki mindig panaszkodik, ugye a jóságról is milyen verset ír, hogy hát az a jóság, hogy mindenki jót akar. De hát miért van ennyi rossz? Hát mindenki jót akar. Tehát Vörös Sándor nagyon, tehát öt manuálos orgona mindenféle regiszteren játszik. Páratlan katedrálisba lép valaki. Én csak jeleztem azt, hogy itt a katedrálisban azért egy Barlám és Józsafát is ott van. Tetszenek tudni, hogy Buddha is a keresztény szentek sorába emelkedett. Ez a Barlám és Józsafát története. A középkorban nem vették észre, hogy egy buddhista legendát tettek középkorival, ezt Katona Lajos mutatta ki. Annyira összekeveredtek a vallások, tényleg menny, gyümölcs és pokol, tojás, paradicsomos rántottát csinált, és még ezt is látta ez a Vörös Sándor. Más kérdés. Rónai Györgynek írta a 60. születésnapjára, hogy a 60 év, mit mindketten megértünk, nem jelenti azt, hogy már mindent megértünk, sem azt, hogy mindent megértünk, csak egy-két garas talán megértünk. Ugye ilyenre Arany János volt utoljára, tehát az, hogy a magyar szavakban, a magyar kifejezésekben ez a sok értelműség. Tehát ez is Vörösnek a sajátossága. Hát ő a legfőbb csoda gyerekünk, és őtőle kiszámíthatatlan meglepetéseket kaptunk. Ez Babicsnak a szava teljesedett. A csönd az méltó a költészethez. Köszönöm szépen.